Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Egy nagyon-nagyon izgalmas kiállításról fogunk beszélgetni. Persze mindig ezt mondom, minden kiállítás nagyon izgalmas, de ez különösen közel áll a szívemhez. A vendégeim itt a Gyűjtőben, a stúdióban, a Spengler Katalin, aki már többször volt itt bent, és kortárs festészetet gyűjt Somlai Zsolt nevű férjével, és ennek kapcsán már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, de sok egyéb ügyben is nagyon-nagyon tevékeny, vagy nemzetközi szinten is képviseled Magyarországot, nagy múzeumok gyűjteményi tanácsadásában. És a másik vendégem pedig Hegedű Zsuzsa, aki a kiállítás kurátora, mégpedig a Ragyog című kiállítás kurátora, ami a mai beszélgetésünk témája. Ez a kiállítás a Nemzeti Múzeumban nyílt, és egészen április közepéig látható, hogyha jól tudom.
Igen.
És hát ebből a címből még nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, de most elárulom, ékszerekről van szó. És ez azért fontos, mert hogy Kati, Spengler Kati nem csak festményeket gyűjt, hanem ékszereket is gyűjt, kortárs ékszereket gyűjt, és akkor így bútoroztatok össze ehhez a kiállításhoz, hogy neked volt ez az érdeklődésed a mai ékszerművészet iránt, és természetesen a Nemzeti Múzeumnak pedig egy hihetetlen izgalmas ékszergyűjteménye van egészen a őskortól a századokon át, mindenféle gyönyörűség, és hát végsősoron erről is szól a kiállítás, megmutatni, hogy mit jelent az ékszer, milyen szerepe volt a különböző korokban, és hogy ma hogyan néz ki ez a téma. De ennél természetesebben részletesen tőletek várom a koncepciót.
Igen, szóval a Ragyog ékszerek ideje kiállításnak alapvetően talán az volt a fő célja, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum idén 222 éves gyűjteményének az anyagát bemutassa. Ugye ez egészen a felső paleolitikumtól, tehát hogy az őskőkortól kezdődően láthatunk ebben a tárlatban ékszereket. A legfiatalabb ékszerünk, ami a saját gyűjteményi anyagunk, az 1940-es évekhez köthető. Tehát, hogy ezt a teljes palettát, igazából ezt a kronológiai palettát így megpróbáltuk lefedni különböző korszakokon, kultúrákon, népeken, népcsoportokon keresztül végig vezetni a látogatókat.
Nekem az nagyon tetszett, amikor vasárnap megnéztem ezt a kiállítást, hogy nagyon ügyesen mesélitek el azt, hogy az ékszernek milyen filozófiai értéke van azon túl, hogy a hétköznapi életben hordjuk és szeretjük, és csillog, és gyönyörű, és mi nők jól érezzük magunkat benne, de hogy mennyi mögöttes információt ad az ékszer, és hogy milyen sok kulturális társadalmi kapcsolatot jelez, és ezt egy ilyen nagyon érdekes kiállítási koncepcióval jeleztétek a falakon.
Igen, azért elég nagy kihívást jelentett számunkra, hogy hogyan tudjuk ugye ezt a sokféle,
tálalni.
Igen, sokféle korszaknak, sokféle kultúrának az ékszereit egymás mellett bemutatni, és ráadásul úgy, hogy ezt egészen közel hozzuk a mai látogatókhoz is, hogy megértessük velük, hogy mondjuk az őskorban mit jelenthetett a viselőiknek az ékszer, amit mi ott kiállítunk. És ezért gondoltuk azt, hogy alapvetően megpróbálunk az ékszereknek a jelentéseire fókuszálni, megpróbáljuk ezt elmesélni, hogy milyen különböző funkciókat töltetett be. Nyilván ezek
meséld el nekünk egy picit, te csináljunk kedvet a hallgatóknak egy jó kis kiállítás látogatáshoz a Nemzeti Múzeum Ragyog című ékszer kiállítására.
Na igen, szóval, hogy mi alapvetően hat ilyen jelentés rétegben gondolkoztunk, ezek közt nyilván vannak átmenetek, de szerettük volna bemutatni, hogy az ékszerek hogyan jelenthettek, vagy hát miket jelenthettek alapvetően, hogy az ékszerek hogyan lehettek kincsek, itt nyilván felhalmozásnak a tárgyai, mert csak úgy az értékük miatt is.
Alapvetően ez az első dolog szerintem, ami valamennyiünknek beugrik, a kincs, igen. A kincsem, amikor kicsik voltunk, és a mamának az ékszereik között turkáltunk, akkor is ugye ez egy ilyen kincshalmaz egy gyereknek. Szerintem ez az elementáris érzésünk egy ékszerrel kapcsolatban.
Igen, és itt mindenféleképpen fontosnak tartom, tartottuk, hogy a szentimentális értéket is, tehát hogy a személyes kincseket is megjelenítsük. Tehát hogy nyilván amellett, hogy beraktunk a régészeti gyűjteményben, számos kincsleletünk van, úgynevezett depók, és ezek tehát, hogy hatalmas mennyiségű van, hogy több 10 kilós aranyból álló együttesek. Tehát hogy ezek mellett fontos volt, hogy kicsit kontrasztosan megjelenítsük az egyes egyéneknek az kicsi értékeit, a számukra fontos jelentéssel bíró személyes, szentimentális tárgyaikat is. Igen. A második ilyen konceptuális körünk az a rítus volt. Ugye az ékszereknek nagyon fontos szerepe volt a különböző úgynevezett átmeneti rítusokban, amik az ember élet fontos fordulópontjaihoz köthetőek. Ezekben gyakran szerepkijelölő funkciót tölthettek be, és itt igazából a világi rítusoknak a tárgyait mutatjuk be, egyházi rítusoknak a tárgyait mutatjuk be, és hát nyilván azért a régészeti anyagban, ami legerősebben megjelenik, az a különböző temetkezési rítusoknak a tárgyai. Nagyszerű síregyütteseket láthatunk, például nagyon érdekes darabokat. És aztán ugye ebből már egy kicsit továbbfejlődve a rítusból bemutatjuk a misztikumnak a tárgyait, tehát ugye a természet felettivel való kapcsolattartásnak a különböző tárgyait.
Azokat... Például milyen természet feletti dologgal hozható kapcsolatban mondjuk egy ékszer?
Hát itt alapvetően ezeknek az ékszereknek az volt a célja, hogy vagy szerencsét hozzanak, vagy elhárítsák a bajt. Igen. Ebben a csoportban mutatjuk be egyébként a gyűjteményünknek, tehát ugye a teljes Nemzeti Múzeum gyűjteményének a legkorábbi ékszereit, ezek 40 ezer éves mamut agyarból és csontból készült pici függők, amiket valószínűleg, hát nyilván azért így az őskőkorra már elég nehéz így visszatekinteni, hogy ezeknek milyen szerepük lehetett, de itt elsősorban valószínűleg egy ilyen, tehát hogy mondjuk egy mamutnak a leölése, ez a vadászat, ez egy olyan fontos közösségi tevékenység volt, egy olyan nagy tett volt így a közösség számára, amire szerettek megemlékezni egyrészt, és szerették ennek a kicsi emlékeztetőit magukon hordani, hogy majd a következő vadászatnál is mondjuk erőt adjon, igen, és szerencsét hozzon. Tehát ez nagyon fontos, hogy szerencsét hozzon, és ezek a picike amulettek, tehát, hogy akár ma is vannak mindenkinek kedvenc kicsi ékszerei, amik szerencsét hoznak mondjuk egy vizsga során, tehát, hogy ugyanez a gondolatiság, ez gyakorlatilag végigköveti emberiséget.
És egyébként pont, amit az imént említettél, ilyen személyes ékszereket is kiállítottatok abban a csarnokban, ahonnan nyílik a kiállítás, és a kiállítás szervezői meg kurátorai hoztak be különböző kis ékszereket az életükből, és a saját és a kis történeteket is megosztották, amit én mind végigolvastam, meg kell, hogy mondjam, és nagyon-nagyon tetszett.
Igen, ezzel alapvetően az volt a célunk, hogy kicsit még közelebb hozzuk a látogatókhoz ezt az egész ékszertémát, és ezt az egész koncepciót, mert hogy tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden ékszer, hát hogy mondjam, múzeumba való, tehát minden ékszer lehet csodálatosan drága, és borzasztóan, nem is tudom, értékes, de attól a személyes történetek és a személyes kötődések révén ugyanolyan értéke lehet egy egyszerű műanyag gyöngyökből fűzött karláncnak, mint egy nem tudom, 10 kilós aranytömnek. Szóval, hogy azért talán ez az, amit megpróbáltunk így egy kicsit még jobban, talán egy picit így demokratizálni az ékszerviselést és az ékszerekhez való kötődést.
Ugye a másik vendégem, aki itt csendben van, már egy 10 perces, Spengler Katalin, akit elsősorban a festmény gyűjteményéről ismerünk, amelyet férjével, Somlai Zsolttal hoztak létre, de emellett van Katinak egy ilyen titkos szenvedélye, ami a kortárs ékszerek, és hát meg kell, hogy mondjam, itt a kiállításon, ahol beemelitek ezt a kortárs ékszer témát is, azt kell, hogy mondjam, hogy hát ezek is gyakorlatilag ilyen műtárgy, szerűek, szóval nem mindegyiket tudom elképzelni, hogy hogyan lehet hordani, ha csak nem egy kicsit így kínozni akarja az ember magát, mert némelyik azért elég merev, meg nehéz hordani, de mondjuk látványra nagyon-nagyon érdekesek. Hogy működött ez az együttműködés közöttetek? Hogyan találtátok ki ezt a koncepciót, hogy itt az ékszerek történetének a bemutatása mellett ott legyenek a mai kortárs ékszerek is?
Hát az, hogy én gyűjtök kortárs ékszert, ez azt hiszem, hogy ma már így szakmai körökben elég ismert, hiszen 20 évvel ezelőtt kezdtem el, és eleinte csak magyar művészektől gyűjtöttem, de aztán elég hamar, már 2008-tól kezdve a nemzetközi szintér felé fordultam, és azóta rendszeresen gyűjtöm, vagy gyűjteménynek most már egy elég nagy része az nemzetközi anyag. Természetesen úgy történik ez, hogy galériákba járok, kiállításokra járok, galeristákkal, művészekkel tartom a kapcsolatot, de akár múzeumokkal is, hiszen két magyar tervezőnek a munkáit már külföldi múzeumoknak is ajándékoztam, Vági Flórának egy gyönyörű brossát a Victoria and Albert Múzeumnak, és Lőrinc Réka egy nyakláncát a Bostoni Szépművészeti Múzeumnak, ahol szintén van ékszergyűjtemény. Szóval régóta foglalkozom ezzel a témával, és mindig is nagyon vágytam arra, hogy legyen Magyarországon egy olyan múzeumi kiállítás, ahol az ékszernek ezt a társadalmi jelentőségét, társadalmi beágyazottságát helyezik előtérbe a kurátorok, tehát én mindig is azokhoz az ékszerekhez vonzottam, amiket nem lehet kiegészítőknek nevezni, amúgy nem is tudom ez mikor ragadt rá az ékszerekre, azt hiszem valahol a 20. század elejétől, hogy az ékszer kiegészítő, hiszen korábban az ékszerek műalkotások voltak a megelőző századokban, vagy elég gyakran műalkotások voltak, és az ötvös művészet is egy művészeti ág volt. Szóval, hogy engem ezek az ékszerek érdekelnek, és hát amikor értesültem arról, hogy a múzeum előkészíti ezt a kiállítást, és megkerestek engem ezzel, hogy ahogy mondta Zsuzsi, a paleolitikumtól, vagy a paleolit kortól a máig tartó ívet, ezt ki lehetne egészíteni kortárs ékszerekkel, akkor nagyon-nagyon megörültem ennek. Én úgy emlékszem, hogy eredetileg úgy volt, hogy csak nagyon kevés, egy-két darab kerül be a kiállításba, de aztán a kurátorok nagyon nyitottak voltak.
Nem bírtak már válogatni, annyira jó volt, gondolom.
Megláttuk a gyűjteményet, és teljesen biztosak voltunk benne, hogy ennek még több teret kell adni egyszerűen.
Meg talán így könnyebb is egyébként ezeket a régi ékszereket is a helyükre tenni, hogyha látjuk, hogy ma ez hogy működik, ma mit jelent egy ékszer, ami nyilván kicsit közelebb van hozzánk, hiszen mai modern, akkor talán könnyebb kapcsolódni a régihez is, nem?
Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó döntés volt a kiállítás kurátorai részéről, hogy a történeti anyag, tehát ugye maga a kiállítás, ugye a történeti anyaghoz választottak ezekhez a témákhoz, amikről Zsuzsi részben beszélt az imént, választottak néhány olyan darabot a gyűjteményemből, amik nagyon nagyon jól kapcsolhatók ezekhez a témákhoz.
Van egy nagyon jó példa, bocsánat, hogy közbevágok, a szemes hajas. Hát az zseniális, ez az ékszer több szempontból is. Egy szem, és hajból van a lánca fonva, és ahhoz kapcsolódik Kati egyik ékszere, mint szintén.
Daniel Krugernek a Szemek című nyaklánca. Én azt gondolom, hogy ez azért is rendkívül jó ötlet volt, meg azért nagyon jól működik a kiállításban, mert azt is nagyon megmutatja, hogy a kortárs ékszertervezők mennyire képzettek, és mennyire befolyásolja őket, mennyire nagy hatással van rájuk az ékszertörténet, a különböző koroknak az ékszerei.
Tehát ez egy nagy divat volt, ez a szemes, erről meséljünk egy picit, hogy mik voltak ezek a szemes ékszerek, mert annyira érdekes szerintem ez a téma.
Szóval ez igazából egy ilyen, hát 17.-18. században kialakuló divat, ezek az úgynevezett lover's eye ékszerek.
A szerető szeme.
Igen, a szerető szeme, magyarul, igen. Szóval ezeket az ékszereket a tulajdonosaik a szerelmüknek a szeméről készítették, ilyen kis titkos szerelmizálóként is, és így hordták. Nyilván ennek nagyon fontos, szimbolikus jelentősége is volt, ugye amikor látták valakin, hogy egy ilyen kis szemmel, egy szemről készült portréval díszített ékszert visel, akkor nyilván feltételezték azt, hogy igen, neki van egy ilyen nagyon fontos személy az ő életében, neki van egy ilyen szerelme, de hát mivel csak a szeme látszó, játszott, így ezért nem tudták, hogy ki az, és ezért megőrizte ezt a kis misztikumot, és talán kicsit még izgalmasabbá tette ezt az egészet, meg nyilván amellett, hogy borzasztóan szentimentális, és egy borzasztóan talán egészen intimnek mondható gesztus ez.
És az a vicces, hogy Kati ékszerén egyébként meg nem egy szem van, hanem rengeteg. És de akkor nem is kell ebbe nagyon belemennünk ebbe a logikába itt, hogy a mai világban hány szem van.
Igen,
egy ilyen
bár azért nekem az is eszembe jutott az én nyakláncomról, amin ugye sok szem van, hogy ugye a keleti kultúrákban nagyon fontos az isteni szem, ugye ami szintén medálokon, nyakláncokon nagyon gyakran megjelenik, még ma is nagyon sok ilyen ékszert készítenek, de ott megint egy külön története van, azt hiszem ennek a témának, és hogyha meg egészen a mai világig jövünk el, a 21. századig, akkor tehát a szerelmes, a lover's eye, a szerelmes szeme, vagy a szerető szeme, a mindent látó isteni szem, és akkor ugye ez a Big Brother Watching You, ugye ez is, ez a mi kultúránkban, ez is benne van, hogy állandóan azt érezzük, hogy folyamatosan szemmel tartanak minket, mindenhol kamerák vannak, arcfelismerő rendszerek, úgy tudunk belépni egy másik országba, hogy készítenek rólunk egy fotót az arcunkról, a szemünkről. Szóval, hogy igazából ezek mind összeérnek ebben a Daniel Kruger nyakláncban, én úgy érzem, de formailag is fantasztikusan jól illeszkedik a múzeum gyűjteményében lévő történeti nyaklánchoz, amin ugye ez a szép szem van. Szóval nagyon szépek ezek a párhuzamok. Van, amelyik nem ennyire direkt, mint ez, talán ez a leg... és van még egy skarabeuszos nyaklánc, ami szintén a múzeum gyűjteményében is van, egy gyönyörű, és egy Georg Dobler nyaklánc. Ezek egy direktebb példák, de vannak, amik kevésbé, és a hajékszer is, ugye, ami szintén egy direkt példa, hiszen ugye a viktoriánus korból ismert hajékszerekre referál Melanie Billenkernek egy brossa, ami a gyűjteményemben van, amin egy ilyen kis jelenet látható, amin egy fiatal nő egy levelet nyit ki és olvas, és az az érdekessége, hogy ez olyan, úgy néz ki, mint egy rajz lenne, de aki jobban megnézi, az talán felismeri, hogy a művész a saját hajából készítette a vonalakat, amikből a rajz áll, és a saját életének egy intim pillanatát jelenítette meg, vagy egy kedves, boldog pillanatát jelenítette meg. Ezzel egy picit kapcsolódva ahhoz is a misztikumhoz, amit a Zsuzsi az előbb említett, hogy meg akarja állítani az időt, és meg akar őrizni az életéből egy olyan hétköznapi jelenetet, amire majd később is szívesen emlékszik vissza, vagy amit értékesnek tart, mert a hétköznapi jólléthez, boldogsághoz kapcsolódik. És ezeken az ékszereken kívül, amik itt a történeti kiállításban megjelennek, kaptam a múzeumtól lehetőséget arra, hogy egy saját kis kiállítást, mini kiállítást is rendezhessek. Ez nem azon a szinten van, ahol a kiállítás a múzeumban, hanem fel kell jönni az első emeletre, és a lépcső tetején ebben a gyönyörű arany mozaikos csarnokában a múzeumnak ott van még három vitrin, amiben én pop-up kiállításokat rendezek, és ezt azért mondom így, hogy rendezek, mert most egészen december 15-ig látható az, amivel megnyílt az én kiállításaim közül Vonalrajzfirka, ez a címe, de 16-án átrendezem ezt a kiállítást, és egy másik kis kiállítást hozok majd, és ezt követően még kétszer át fogom rendezni, tehát a áprilisi zárásig még többször meg fog újulni a kiállítás, és még másképp is, Zsuzsi, ezt elmondod a Momé-nak a szerepét.
Szóval a Nemzeti Múzeumnak és a Momé-nak az együttműködése révén igazából lehetőség van arra, hogy hogy a Momé-nak az egykori jelenlegi hallgatói, az ott dolgozó oktatók is megjelenjenek. Jelenleg ők egy vitrinnel képviselik magukat, viszont majd most december 17-ét követően megtekintető lesz nekik egy saját kis, hát nem olyan kicsi, egy saját tálatuk is a múzeumnak a kupola termében. Ezt maximálisan ők rendezik a saját koncepcióiknak adtunk itt gyakorlatilag teret. Azért ezt nagyon fontosnak gondoltuk mi is, hogy a kortárs, tehát ugye a most kúrens kortárs magyar alkotóknak is, akik mondjuk így kevésbé ismertek, tehát hogy nem csak a nemzetközi, de hogy a magyar közönség előtt is, hogy nekik is legyen terük megjelenni.
Hát ez egy nagyon komplex kiállítás. Sajnos itt a műsoridőnk végére értünk, úgyhogy meg kell köszönnöm itt a beszélgetést Spengler Katalinnak, aki kortárs festészetet gyűjt, és mint most kiderült, kortárs ékszereket is, és aki részt vett a Ragyog ékszerek ideje című kiállítás kurátori munkáiban a Magyar Nemzeti Múzeumban, illetve a másik vendégem Hegedő Zsuzsa volt, aki szintén kurátora a kiállításnak, de hát meg kell említeni, hogy voltak még itt más kurátorok is, igaz, Zsuzsa?
Igen, a kurátortársaim Pető Zsuzsa régész és Kis Erika művészettörténész voltak.
A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.